Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a vonalban Nyírő Erik, Szabó Balázs és Nyírő Márk, sziasztok! És persze nektek is boldog karácsonyt!
Sziasztok! Hello.
Sziasztok! Sziasztok!
Boldog karácsonyt a hallgatóinknak is!
Mai adásunkban a kedves hallgatóknak a kérdéseit fogjuk megválaszolni. Ilyen karácsonyi adásként kaptunk futballkérdés, NBA, NFL, Forma 1, meg off-topic kérdéseket is, úgyhogy kategóriákra szétszedtük, és igyekszünk minden kérdést megválaszolni. Hát többen kérdeztétek, ami az elmúlt héten robbant be, Szoboszlai Dominik átigazolásáról, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni. Mi a véleményetek?
Én tudom, hova ment. A Lipcsébe ment. Nem tudom.
Bravo, Erik, bravo. Ott a pont. Vezet 1-0-ra, Erik. Erik, ha már akkor megszólítottad magadat, mi a véleményed a Dominik átigazolásáról, jó döntést hozott?
Hát ezt így előre nem tudjuk megmondani, de mindenképpen szimpatikus döntés volt. Én nagyon örültem neki, mert azért lehetett hallani itt nagyobb kluboknak az érdeklődéséről is, de ahogy az eddigi karrierében is láttuk, hogy nagyon tudatosan építkeznek, ez is egy ilyen lépés szerintem a jó irányba. Az jó, hogy nem lesz egyedül, lesznek mellette válogatott csapattársak, és úgy néz ki, hogy egy jó befogadó közeg a Lipcsei. Hát aztán úgy bele sem megyünk, hogy most itt a szponzorok miatt volt ez a következő lépcsőfok, de én egyelőre örülök neki nagyon.
Szerintem is abszolút ez a folytonosság megvan. Legalább nem, mert beszélték itt a Real Madridot, meg nagyobb klubokat is, hogy esetleg oda is eljuthatna, valószínűleg ez csak pletyka volt, de ez abszolút megvan a következő lépcsőfok, mert a Lipcsében el tudom képzelni, hogy játszani fog, akkor azért ő szélén is bevethető, középpályán is, és azért bőven a Lipcsében erre lesz lehetőség, úgyhogy szerintem jó döntést hozott. Azért a Bundesliga jóval erősebb bajnokság, mint az osztrál bajnokság, bajnokok ligájában is játszott, vagy pont a Liverpool ellen, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz, meg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen gyorsan ugorja meg a szintet, de eddig is tudatosan építkezett, erős mentálisan, a nyelv se fog változni, tényleg vannak magyar ismerősök, úgyhogy abszolút nagyon sok szempontból logikusnak tűnik ez a döntés.
Számomra egyébként azért megnyugtató, hogy a Lipcséhez igazolt, mert azt jelenti, hogy a maga Red Bull, mint szervezet nem mondott le róla, látnak benne annyi értéket, hogy ő még megtartsák, mert ugye volt egy kivásárlási ára, klubházon, vagy hogy mondják, Red Bullon belül maradt. Ha úgy vesszük, és nem tartják olyan tehetségesnek, akkor könnyebben lemondtak volna, és elengedték volna egy másik csapathoz, de valószínűleg a lehető legtöbbet akarják kihozni belőle, és úgy gondolják, hogy ki is tudják belőle hozni, ezért tartották házon belül. Szerintem ennek van egy üzenete is, hogy még rengeteg van a Dominikban, és rengeteget tud még fejlődni.
Hamar már kérdezte Dominikkal kapcsolatban, hogy szerintünk hány mérkőzésen fog szóhoz jutni a szezon végéig, és hány gólt és hány gólpassz fog adni. Márk, tudsz tippelni?
Márknak válaszolva, a névrokonnak, üdvözöljük, ugye ő Erdélyből írt nekünk üzenetet. Én szerintem simán a kezdőben lesz a helye. Nyilván az első meccseken valószínűleg a kispadról fog beszállni, de ugye rettentő jó fizikuma van, köszönhetően ugye Shane Tusuknak is, de a viccet félretélve, ugye a Bajnokok Ligájában is rendszeresen játszott a Salzburgban, nagyon jó meccs rutinja volt az utóbbi időben, szerintem tavasszal is fogják őt terhelni rendesen. A kérdés, hogy hogy fogja bírni mindezt, ugye a Covid-járvány miatt rendszeresek a heti 2-3 meccsek, ezt nem tudom, hogy mennyire fogja ő bírni. Remélem egyébként, hogy rengeteg pontrugáshoz oda fogják majd engedni, és hogyha ez megtörténik, akkor jó pár gól fog a neve mellé kerülni.
Erik, neked van tipped?
Hát így, hogy nem tudom megmondani, hogy hány meccset fog játszani, így nagyon nehéz. De egyébként én úgy számolok, hogy azért szerintem a meccseknek az ilyen 80 plusz százalékán ő azért kezdő lesz. Én úgy Balázs. Készülök.
Hát én azért, hogy megnézegettem az előző éveinek, szezonjainak statisztikáját, és azért az alapján tényleg egy emelkedő tendencia, tényleg attól függ ez majd, hogy tényleg hogy tud integrálódni, és hogyan tud annál a meccsnél teljesíteni, ahol tényleg őt bedobhatják, és akkor azt mondják, hogy na, akkor nézzük meg, mit tudsz. De én mindenképpen egyébként visszatérve még az előző témához, hogy nagyon örülök egyébként ennek a váltásnak, mert azért már nagyon sok, hát inkább hullócsillagot, mint üstökös láttunk a magyar futballban, és tényleg túl hamar kimúltak ezek a tehetségek, és Dominiknál azért tényleg nagyon reményteljes az, hogy most hogy alakul. Szerintem akár 10 gól fölött is lehet, és minél
itt
hamarabb.
Itt a szezon második felében, vagy a következő szezonban?
Nem, majd a következőben azért. Most ja. Még nem vagyok ilyen.
Miért?
Én azt hittem, a kérdés a szezon hátralévő részére vonatkozik.
Én is
tehát, úgy. Arra vonatkozott. Csak akkor csodálkoztam, mondom, Balázs 10-et mondott.
Akkor én azt mondom, hogy a szezon összességében, mert tartom. Most a Salzburgban ott 4 gól
szerzett. Tartom a 10-et. 10 és 10 gól passz is.
Kevesebbet mondok. Én azt mondom, hogy 2 gól, 4-5 gól passz szerintem. Kérdésem, mennyi fog csereként, meg kezdőként játszani, meg azért más intenzitású, meg színvonala a Bundesliga, de szerintem, hogyha 2-3 gólt rúg a szezonban, meg ad 4-5 gólpaszt, az is egy jó teljesítmény lesz abszolút.
Én kicsit úgy vagyok vele, hogyha már ő tényleg, ugyankor sose tudjuk, hogy mennyire igaz, hogy tényleg akarta a Milán, az Arzenálnál, mennyire gondolták komolyan, meg hogy a...
Hát a Leo rendszeresen telefonált neki.
Igen.
Meg Zizu is elméletileg rácsörgött és könyörgött térden állva.
Igen, ezeket nem tudjuk, de hogyha egy kicsit is igaz ez, akkor simán szerintem benne van az, hogy ő szerződésében már beleíratta, hogy X meccsen, vagy akkor már olyan szerződést írtak alá, hogy azért ő játszani menjen Lipcsébe.
Igen, meg ő le is nyilatkozta, hogy az a legfontosabb neki, hogy játszon, fejlődni tudjon, igen. Lehetőséget kapjon. Biztos vagyok benne, hogy a Lipcséhez úgy ment tovább, hogy ezt biztosították számára, és érezte azt a bizalmat felé, amit mondjuk akár az edző, vagy a vezetés mondjuk árasztott felé, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon átgondolták, hogy oda menjen tovább, ahol lehetőséget fog kapni, játszani is tud, és szerintem, hogyha van csapat, aki ismeri az ő játékát, akkor az a Lipcse. Kaptunk még kérdést a Real Madriddal is kapcsolatban, úgyhogy Erik, téged kérdezlek. Zidane elmúlt egy évét hogyan értékelnénk, és mi lehet az oka, hogy nincsenek a csúcson a spanyol csapatok az elmúlt években, mert azelőtt abszolút ők uralták a nemzetközi kupaporondot.
Hát először is ugye ez kvázi törvényszerű, hogy most egy kicsit ennyi szép eredménnyel teli év után egy kicsit hanyatlik is. Most nem tudom, mennyire kell a spanyol focit összefoglalnom, de az egyértelmű, hogy amit itt a Szoboszlainál is felmerült, hogy hatalmas terhelés alatt játszanak most a Covid miatt a játékosok. A Realnál egyértelműen látszik, hogy tényleg már nagyon a határán vannak a teljesítőképességnek, az meg látszik a Zizunak a rendszerében, hogy ugyanazokra a játékosokra épít, mint 5 évvel ezelőtt. Csak közben a Modric az már 36 éves, a többiek se lettek fiatalabbak, maximum kiderült róluk, gondolok itt a Varánra, meg a Nachóra, hogy jó játékosok, de nem lettek világszint. Vagy hogyha bedobják őket a mély vízbe, és nekik kell a Ramos nélkül megoldani a védekezést, akkor azért ott problémák szoktak adódni. Mindezek, igen, Márk?
Én egy kicsit összefüggést látok amellett is, hogy Ronaldo elhagyta a Real Madridot, tehát azóta egy kicsit lejtmenetben van a habfehér alakulat.
Hát az egész spanyol bajnokság gyakorlatilag.
Messi is a régi azóta, ugye?
Így van.
Egyedül érzi magát.
Ja, csak most nem a Ronaldo a kérdés, hanem a Zidane. Igazából. De hát lehet, ebből tovább mentek, úgyhogy most ott nincs igazából akkor a baj. A bajnokságban is másodikak. Ez egyértelműen látszik a csapaton, hogy szerintem pszichésen is fáradtak. És ugye bennük már ennyi sikerrel a hátuk mögött, most ez könnyű kifogás, de tényleg nincs akkora éjség, hogy akkor tényleg megszakadjanak minden bajnoki meccsen.
Hát meg szerintem lehet, hogy Zidane kicsit olyan, mint ugye Guardiola Messi nélkül, hogy igazából nem tudja behúzni azt. Jó, nyilván ez most nagyon ki van sarkítva, de ha valamit bele akarunk látni, akkor ezt bele tudjuk.
Hát azt mondod, hogy Zidane ugyanolyan jó edző, mint Guardiola.
Nagyon jó.
Vajon Erik fogalmazná, akkor úgy mondaná, hogy vajon Guardiola olyan jó edző, mint Zidane?
Hát nem annyira eredményes, azt tudjuk. Ugye? De még lehet a Guardiola is. Bár azért azt látjuk, hogy a City is kezd kifulladni.
Igen, az idei szezon az nagyon szoros a Premier League-ben, és a City is bukdácsol, a Tottenham próbálkozik odaérni, de azért nincsen olyan keretük nekik, bár Mourinho most ott nagyon jól összerakta a csapatot, és talán még a Liverpool lehet az egyik favorit, még a fiatal Chelsea mellett, de visszatérve a spanyol bajnokságra, annyiból érdekes lehet ez a Ronaldo sztori, hogy egy igazi vezére egyéniség ment el a Real Madridból, és Béllel is elvesztett úgymond egy szánt vezért, akiben bíztak, hogy Ronaldo helyére lépett, és ez nem történt.
Ne, hogy is, nem volt
ilyen. Hát így volt eladva sokszor a médiában, szerintem, hogy akkor...
Hát ezt szerintem egy pillanatig nem gondolta komolyan senki. Ez olyan, mint neked azt mondanák, hogy mondaná bárki, hogy a Salah az egy vezér a Liverpoolnak.
Nem, ő abszolút egy csöndesebb figura, inkább
hát így van. Hát
nem kvalitásban hasonlítom Messihez, hanem inkább ilyen személyiségben, aki a pályán tud a teljesítményével vezér lenni, és élvezi a focit, de mint ahogy Messi sem egy olyan játékos, aki bemegy az öltözőbe, és azt mondja, gyertek utánam, és összefog mindent, ahogy Salah sem egy ilyen figura.
Hát azért itt akkor vitatkoznunk kell vele egy kicsit, mert Messiben nagyon benne van a győzni akarás. És lehet, hogy nem egy retorikai zseni, ezt ugye nem tudjuk, meg nem tudom, annyira tudja feltűzelni a társadalmat, de hogy nyerni akar, az biztos.
Abba biztos és vagyok, abban meg látom Salahnál is, meg Manénál is, hogyha amelyiket lecserélik, van egy mini hiszti azonnal, hogy
ő... Jó, de a Messi az nem bírja, hogyha a csapattársai nem játszanak olyan szinten, ahogy kéne, nem veszik elég komolyan, meg hasonlók.
Hát ezt láthatjuk Ronaldo nem Messinél is, hogy szóvá teszi, és pont ez a maximalizmus a nyers tehetség mellett, meg ez a győzni akarás, mentalitás, meg a sok-sok munka teszi őket legendákká. De tényleg Ronaldo személyében elvesztett a Madrid egy vezért, Benzemának kell előlépni vezérnek, Sergio Ramos van, hogy ott legyen vezérnek, és tényleg öregszik ez a csapat, és a fiatalok még nem tartanak ott, még akkor is, hogyha Rodrigo, Vinicius az idei szezonban azért tudtak előrébb lépni, de még mindig nem tudnak kezdőként a hátukon vinni egy Real Madridot, és közben pedig más fiatalok, mint mondjuk Jovic, meg teljesen besültek, úgyhogy abszolút kell igazolni a Madridnak, és ezt tudtuk, hogy ez egy átmeneti időszak lesz. Zidánnak saját képére kell formálni a csapatot, időt kell adni neki, csak Madridban ez nagyon nehéz, ott sosincs idő, pedig szerintem ennek a csapatnak adni kell idő, Zidánnak is, és szerintem most nincs miért kapkodni, még versenyben vannak a bajnoki címért, versenyben vannak a bajnokok ligájáért, és szerintem ennek a csapatnál ez a legfontosabb. Gyönyörű futballt nem fognak most játszani egy-két évig biztosan.
Ebben egyetértek, hogy kapkodjuk most nem kell. Amit én problémának látok igazából most a Madridnál, hogy Zidane egy olyan rendszerben játszik, hogy önmaga a rendszer az nem viszi el a csapatot, az csak úgy működik, hogy nagyon jó kvalitások vannak, Ezt láttuk, hogyha a Ramos nem játszott, akkor borzalmas volt a Real. Ha a Benzema nem játszott, akkor nem tudtak gólt lőni. Tehát ezek azok a dolgok, amik a Zidane rendszerének a hiányosságai. Tehát, hogy egy... Szóval, hogy régebb az Ancelotti Madridja az nem ilyen volt. Ott be lehetett adni. Most meg azt látjuk, hogyha egy Benzema nem tud játszani, akkor már nagyon szenved a Madrid. Ha Ramos nem tud játszani, akkor veszélyben van a BL kieséses szakasz. És ez, ami nagyon ciki most a Madridnál szerintem, hogy nem találták meg ezeknek az öregedő játékosoknak egyelőre az utánpótlását. Igen. Mert van idő, de annyi időnk nincs, hogy megvárjuk, hogy a Vinicius Junior az 5 év múlva majd megkomolyodik.
Hát tehát ugye így... Hazardba tartották, hogy ő lesz az utód, yeah. Mert ő egy nagyon jó játékos Krenk. Volt, csak ugye súlyfelesleggel küzd meg sérülésekkel, sajnos úgymond, tehát hogy nem találták meg a hiányzó láncszemeket Ronaldo pótlására, meg ugye
hát
Ramos
meg most
van,
nem is csak arról beszélünk, hogy a Ronaldót kell pótolni, mert az egyértelmű, hogy nem, azt tudtuk is, hogy nem fog sikerülni, de látszik is, hogy ezen már túl kell lépni, és most már azon kell izgulni, hogy lehet-e egy Modricot, meg egy Kroost pótolni.
Így van.
Egy Benzemát tudunk-e pótolni.
Ugye most kicsit az üt vissza, hogy volt egy időszak, amikor a Decima után nyertek azt hiszem 3 bajnokok ligáját Ginorban, abban az időszakban nagyon nem igazoltak új játékost, maximum kiegészítő embereket.
Hát az előtte lévő években igazolták
tehát,
össze, meg
volt
meg
egy húzamosabb időszak, amikor galaktikus, úgymond, vagy világsztár nem érkezett a Madridhoz, akit úgy be lehetett volna jó formán építeni. És most üt ez vissza, amikor megpróbálták ezt a holtszezon most felváltani, új igazolásokkal hoztak fiatalokat, stb., de nincs meg a kémia. Egyébként ezt érzem sokszor a Barcelonánál is, hogy kapkodnak, hogy na jó, hozzuk ide Dembélét, hozzuk ide Griezmannt, ide veled mindenki, aki két egyeneset tudsz a labdába rúgni, nem is érdekel, hogy nem tudsz dekázni mondjuk, de kifizetjük a kivásárlási díjat, aztán gyere, meglátjuk. Szegény Coutinho is így átporult, tehát hogy próbálnak kapkodni, és nem feltétlenül a rendszerbe igazolni játékosokat.
Igen, és egyelőre ezt nem látom a Madridnál, hogy nagy kapkodás lenne, és ez mondjuk tetszik, hogy van egy generációváltás, és majd most nem is igazoltak nyáron, hanem majd akkor a következő szezonban azokat, akiket kinéznek, megveszik. Most elméletileg arra készül a Real Madrid, hogy nyáron tart egy nagy bevásárlást, épp megpróbálják a saját fiataljaikat beépíteni. Ne, a Barcelonánál láthatjuk, és amiatt is mert került ennyire mélyre a csapat, hogy sorra jöttek a rossz igazolások, a rossz döntések, és ott is azért a nagysztárok kiöregedtek, ott is az aranygeneráció elfogyott, a fiatalokat sem sikerült annyira jól beépíteniük, úgyhogy meg, hogy a spanyol foci visszaesett, volna egy ilyen kérdés is, hát egy, mert a Barca meg a Real Madrid nagyon rég volt ilyen gyenge, és pont mind a két csapat egy generációváltáson megy túl, a Barca meg még identitásválságban is van, az Atletico Madrid szerintem
meg
nem
a Barcelona
tud felnőni.
Az anyagi válságban is van, tegyük
az
hozzá.
Is igaz.
Amit említeni akartam, hogy a Real ott valahogy, ezt mintha nem mondom, hogy a Covidot megéreztük, mert ezt senki nem érezte meg, előre, jó előre, de hogy sokkal óvatosabban igazoltak már a 11. 12. bajnokok ligája után, érezték, hogy nekik itt most nem kell kapkodniuk. És az legalább ilyen szempontból jó, hogy stabil tud maradni a klub, azon nem kell izgulni, kipörögnek ezek a megafizuk is, és akkor tényleg le lehet kezdeni. És ott ugye már van egy modell, mert ez a 4 bajnokok ligája győzelem is egy 2009-10 környékén elkezdett építkezésnek volt a gyümölcse. Úgyhogy azt most elkezdik jól, ehhez kellenek majd jobb játékosok, az egyértelmű, mert nekem nagyon szimpatikus a Fede Valverde, meg a hasonlók, de amíg egy Casemiro már ilyen motiválatlanul játszik, meg hátsó harmadban elszórja a labdákat, akkor ott valamit majd kell, valamit ezzel kezdeni kell. És ezek olyan hiányposztok lennek, hogy lesznek, hogy ezekre nehéz jó játékosokat találni. De én pozitív vagyok. Nekem ez a két szélen, ez a két fiatal brazil, hogy Csetlik, Botlik, az annyira nem szimpatikus. Annak nem élvezem, de van egy-kettő nagyon jó, akit akár a Fede Valverde, akár a Ferland Mendy, akik egyébként jól beváltak, és néha a Rodrigónak, meg a Vinicius Juniornak is van jó meccse. Nekem az még kevés a boldogságomhoz, de ez nem olyan reménytelen itt a jövő. És ami pozitív, hogy az Zidánban még mindig bíznak. Nagyon úgy tűnik. És ez jó lenne, ha így is maradna még egy pár évig.
Igen, abszolút. Tény, hogy rendszerben nem fogja teljesen tudni egyedül megoldani, de azt láthatjuk, hogy jó képességű játékosokkal képes összerakni egy jól működő csapatot, meg a sztárokat nagyon jól tudja kezelni, úgyhogy abszolút ez az erőssége, még abszolút bízni kell és adni kell neki időt. Lássuk a következő blokkunkat, ami a Forma 1 lesz. Nagyon sok kérdést kaptunk a Red Bull-al kapcsolatban, létrejött a Perez Verstappen páros, sokan kérdezik, hogy ez hogy mennyire lehet ez erős, veszélyes akár a Mercedesre, mennyire hozott jó döntést a Red Bull, hogy elköszöntek Albontól. Balázs, mi a véleményed, hogy Perez érkezett Verstappen mellé, és Albontól elköszönt a Red Bull?
Ez szerintem egy iszonyatosan jó döntés volt. Nagyon jókor lépte meg a Red Bull, és igazából Perez iszonyatosan jó marketinget adott saját magának azzal a győzelemmel, és a nagyon kiegyensúlyozott teljesítményével. Úgyhogy én szerintem mindenképpen egy jó döntés volt. Hamilton persze már elmondta, hogy ez a páros lesz a legerősebb és a legnagyobb kihívója a következő esztendőben. Hát nyilván ez itt talán ennyire nem igaz, de mindesetre iszonyatosan izgalmas szezonunk lesz, és ennek a Red Bullnak a felállása az tényleg jó, hozzá fog tenni ehhez, és nagyon erős lesz, az biztos.
Ezt még bemered már vállalni ennyire előre, hogy 2021-ben erős lesz a Red Bull, mert azért nagyon sok múlik majd a kocsikon is.
Hát igen.
Vagy innen már nem tudják elrontani? Inkább most erre akarom kihegyezni.
Hát a második hely biztos, hogy meg lesz. Nagyon jól tudnak teljesíteni a Red Bull, az alapvetően is évek óta igazából a harmadik helyig csúszott maximum vissza. Tehát szerintem mindenképpen jók lehetnek, jobbak is.
Nem veszélyeztet őket a Ferrari?
Hát aranyos vagy, Erik, de nem.
Na, próbálok.
Inkább az a kérdés, hogy a McLaren, vagy az Alfa Taurit, vagy a Renault fogja elveszélyeztetni.
Amúgy nekem egy kérdésem lenne, hogy mennyire lesz feszültség a csapaton belül Checo és Max között, tehát hogy mindkettő egy nagyon, nagyon karakteres pilóta, mindegyik ki tudja harcolni a maga igazát. Láttuk annak idején, ugye Force India volt még az Ocon Perez páros, mennyi kellemes pillanatot okozott egymásnak. Láttuk, hogy Verstappen, tehát egy mondjuk ki arrogáns pilóta, tehát csak magára gondol, a saját eredményeire, nem biztos, hogy mi csapatban tudnak majd játszani.
Hát szerintem azért Perez az a helyzet, hogy még nem tudjuk, hogy milyen egy ütőképes top csapatban, vagy egy ilyen autóban, tehát ezt még nyilván nem tudjuk, közel lehet, de szerintem
azért... Azt hozzátenném, hogy az idei egyébként Racing Point az elég ütős volt, tehát hogy ott megmutatta.
Igen, már volt is egy ilyen mém, hogy a Lawrence Stroll oda ment a Toto Wolffhoz, hogy akkor ugye már nem kell nektek ez a W11-es modell, tehát azért csak odaadjátok ezt is. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, de szerintem azért a Racing Point az még nem volt ezen a szinten. Időmérős teljesítményben biztos, hogy el fog maradni még az elején Verstappentől, de versenytempóba úgy, ahogy az egyik szélárnyékadásunkban is legutóbbiban kiemeltük, hogy mind a kettő hatalmas gumimágus, és nagyon jól tudják kezelni a futamokat, és nagyon jól is olvassák a történéseket. Simán igazából, hogyha a Mercedesnek csak egy szemrebbenésre is lankad a figyelme, akkor ott lehet ez a Red Bull, és még akár szerintem, hogyha jól összerakják, és jól fejlesztik az autót, és végre összeáll ez a csapatkonstrukció, akkor tulajdonképpen még akár a konstruktőri bajnokságban is ott lehetnek a Mercedes-szel pariban.
Egyébként pont ez az egy, amiben szerintem még Checo Verstappennél is jobb az a koncentráció. Láttuk az utolsó futamokon, hogy mennyire összeszedetten, tényleg hiba nélkül hozta a köröket, nem tudták leelőzni, sokan pedig már elfogytak a gumiai, és Verstappennél meg pont ezt hiányolom sokszor, egyébként kedvelem, tehát hogy sokszor olyan hibákat követel, amik indokolatlanok. Tehát,
hát gondoljunk csak vissza a török nagydíjra. Ott is ugyanez volt, igazából Verstappen elkapkodta, és ugye meg is pördült, utána ment az egész verseny a kukába, Perez pedig szépen behozta a harmadik helyre. Tehát, hogy nagyon sokkal jobban tudja olvasni ebből a szempontból, Verstappennek még ebben is érnie kell, de szerintem ez nem lesz gond. Szerintem Perez elég intelligens ahhoz, hogy még csapaton belüli feszültségek se legyenek olyan szinten.
Mit szólt a Gábornhoz? Mi lesz a sráccal?
Hát, tesztpilóta, tehát most igazából szerintem az a baj, hogy olyan az utánpótlás, hogyha egyszer kihullik valaki, és nincsen mögötte nagyon erős hátszél, akkor nagyon nehéz lesz visszatérnie.
Hát igen, meglátjuk, hogy Albon esetleg más csapathoz tud-e kapni lehetőséget, mert hát azért annyira nem gyenge pilóta, bár nagyon rossz volt az idei szezonja, hogy ne legyen ott a Forma egy berkeiben belül, és ha nem is a Red Bullban, talán máshol kaphat helyet, de az F2-ben pedig rengeteg fiatal tehetség van, aki ott kopogtat a Forma egy ajtaján, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben van Albon. Ha a Gasly történetéből indulunk ki, akkor mindenképpen megérdemelt ő is volna egy lehetőséget, mert láttuk, hogy Gasly is a teljes padlóról magára tudott találni, és egészen elképesztő szezont mutatott be, Monzába futamgyőzelmet szerzett, bár ő a tavalyi szezonban is Brazíliában tudott egy második helyet villantani, és hogyha Albonnak lett volna egy ilyen teljesítmény, akkor ki tudja, hogy van esélye, de Tsunoda is nagyon erős teljesítményt nyújtott a Forma 2-ben, és abszolút megérdemelt te ő is a lehetőséget, és azért a japán pénzek bőven nyomták Tsunodát, és a Honda kapcsolat miatt is fontos volt, hogy felhozza a Red Bull. Perez Verstappen kapcsolata pedig szerintem működhet, mert Verstappen kapott egy mentort is, és azért ő a teljesítményt tiszteli. Tényleg egy arrogáns, forrófejű srác, de azt tudjuk, hogyha valaki jól teljesít, akkor ő azt tiszteli, és annak nem fog indokolatlan módon beszólni. Persze le akarja majd győzni, és minden meg fog tenni, és lehet, hogy fog forrófejű döntéseket hozni, de a nyilatkozataiból kivéve nekem nagyon úgy tűnik, hogy Perez nagyra tartja, és azért Perez is már sokat lenyugodott a elmúlt évekhez képest. Én, hogy Okonnal nagyon összerúgta a port, de Okon is egy eléggé forrófejű srác, úgyhogy szerintem működhet. Nekem mind a ketten tudják hozni majd a pontokat, és Bottas ugyanígy Bogdácsol, akkor talán el is kaphatják a Red Bullt, abban is a Mercedes, úgyhogy a konstruktőri világbajnokság így szerintem izgalmas lehet, és hát ott tényleg így egy szint belevisznek a formájba. Márk, átadom a szót, nagyon jelentkezem.
Most itt eszembe egy kiegészítés, hogy nekem ez a páros, ez nagyon hajaz a közel 7-8 évvel ezelőtti Webber-Fettel pároshoz a Red Bullnál. Ott is egy nagyon tapasztalt pilóta volt egy fiatal mellett, és azért ott is voltak a kaskodások, ott is voltak azért túlfűtött érzelmek, de láttuk, hogy tud ez működni, hogy tudják ezt a Hornerig kezelni. Tehát valamilyen olyasmire fogok számítani. Meg ezt javaslom a nézőknek is, hogy ha képbe akarnak kerülni, nézzék meg az ő a viaskodásukat, Multi 2-1 volt egy ilyen hangzatos beszólás még egyszer, amikor nem engedte el Fettel Webbert, és akkor a cél után ott vitatkoztak. Tehát én kicsit ilyesmire számítok tőlük az idei évben.
Igen, az pont Shanghai-ban volt egyébként, és iszonyatosan jó volt. Tehát én amúgy ezt nagyon szerettem azt az évet, mert pont olyan volt, mint a 16-os Hamilton-Rosberg. Tehát, hogy egyszerűen azok az érzelmek, és azok a pszichológiai csaták, amiket folyamatosan vívtak. Tehát ez az nagyon jó volt egyébként. És ugye egyébként azt akartam mondani, hogy azért Toto Wolff mellett tényleg Horner az, aki szerintem olyan iszonyatosan jól menedzseli a dolgokat, és nagyon jól átlátja, irányítja, emberileg is, de kemény kézzel is, tehát hogy szerintem nincs annál jobb ember, mint Horner ennek a Red Bullnak az élén, és ő szerintem mindenképpen győzelemre tudja őket vezetni. Kérdés, hogy milyen autójuk lesz, és Adrian Newey még ott lesz egyébként, mert ugye már azt is rebesgetik, hogy esetleg Vettellel együtt az Aston Martinba köthet neki Adrian Newey, akit ugye tudjuk, hogy egy elképesztő koponya.
Igen, és nagyon érdekes lesz valóban ez a Verstappen-Perez páros. Szerintem azért pont a pengeilen fognak táncolni, és működni fog, de tényleg azért Horneréknek lesz munkájuk. Meg azért több pilóta páros is van, ahol nem feltétlen van egy A és egy B pilóta, hanem megnézzük a McLarent, azért Ricardo Norris is egy izgalmas páros lehet, és Norris azért látjuk, hogy évről évre fejlődik, Ricardo abszolút világbajnok aspiráns pilóta, nem lesz alatta olyan autó, bár a McLaren még a Mercedes motorral okozhat meglepetést, de szerintem Norris abszolút meg fogja tudni őt szorongatni, tényleg két nagyon jó karakter, úgyhogy biztos, hogy jól működnek.
Szerintem ott pont az fog kijönni, hogy nagyon jó cimborák lesznek, mint amit
igen, láttuk. Igen. Csak teljesítményben...
Sainz és Norris között kicsit hasonló lesz, tehát hogy ott nem arról fog szólni, hogy egymásnak beszólogatnak, hanem hogy egymást támogatják majd, tehát ott nem számítok. Tényleg közel hasonló szinten van már a két pilóta, de ott inkább ezt az egymás támogatást fogjuk látni.
Egyetértek abszolút. Meg talán én Sainz Leclercnél is ezt várom, de ott is szerintem Sainz van annyira jó pilóta, hogy azért Leclercnek, ha nem is minden egyes futamon, de feladja a leckét, és szerintem őt is sarkalhatja jobb teljesítményre, úgyhogy most több olyan pilóta párosunk van, ahol azonos autóban nagyon jó kis csatát kaphatunk, és én titkon remélem, hogy Tsunoda Gaslyt is meg tudja majd szorongatni.
Egyébként azt láttátok, hogy Tsunoda mekkora?
Ja, egy ötven valamennyi.
159 centi. Tehát, hogy pont nemrég láttam egy képet, hogy a futam előtt, nem is tudom, Abu Dhabiban talán futottak Gasly, meg a Tsunoda csapata, tehát egy fizioterapeutája, és hát iszonyatosan alacsony ez a Tsunoda. Nagyon, tehát Gaslyhoz képest majdnem, hogy még a válláig se ér. Úgyhogy nagyon,
pedig nagyon Gaslyh durva. Sem magas.
Hát igen, tehát hogy általában mindegyik ilyen 170 centi maximum.
Ez tehát, pedig lehetni a Forma 1-es pilóta.
Ti is lemérhetitek magatokat, a napfegyen van egy benzinkút, ott van egy ilyen Forma 1-es pódium, és Vettel van, meg talán nem tudom ki van még, a Hamilton vagy a Räikkönen.
Na, végre valahogy csatlakozni tudtál a Forma 1-es.
Fel lehet állni hozzájuk.
Balázs, hát túl magas.
Nem akarok hozzászólni, mert már
Ferrari-tól.
Inkább mondom, mi jön a következő kérdés, nem szólok bele.
Akkor ennek örömére elmenjük egy rövid zenei szünetre, hamarosan folytatjuk a tribün adását.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Folytatjuk is a Tribün adását, amelyben a kedves hallgatóknak a kérdéseit válaszoljuk meg. A következő blokkunk az NFL lesz. Azt kaptuk kérdésként, hogy szerintünk ki lesz az MVP, Aaron Rodgers vagy Patrick Mahomes. Erik, szerinted?
Ezt ilyen konkrétan kérdeztük?
Ilyen konkrétan.
Wow. Valaki nagyon képben van itt az MVP szavazás állásával. Hát én örülnék, hogy a Rodgers kapná. Már csak azért is, mert hogyha a Mahomesnak adnák, az nagyon slassz lenne. Persze megérdemelni a Mahomes.
Micsoda ér?
Hát annyira szabnai a válasz, mint amilyen a kérdés.
Hát nagyjából. Most...
Júhúj.
Szerintem arra akartam kiukadni, hogy fú, jó kérdés volt.
Hát most megkérdés, szóval most reálisan most valuable player, hát az a Mahomes, az egyértelmű szerintem. Ő már csak ebből rontani tud, tehát hogy a szezon beléptekor Mahomes volt a legértékesebb játékosa a ligának, onnantól már csak ezt egy kicsit le tudja nyomni, ahogy mondjuk a Lamar Jackson megcsinálta, mert ő is úgy kezdte a szezont, hogy a tavalyi regnáló MVP, És akkor neki voltak olyan meccsei, hogy az ázsóját egy kicsit így lenyesegette, és visszament abba a skatujába, hogy igazából egy running back, aki néha tud passzolni, de annyira nem szeret. Most a Mahomes az ugyanez, hogy ő föntről tudna lefele jönni, kicsit lejjebb jött, mint a 2 évvel ezelőtthöz képest, ahol volt, de nem annyit, hogy szignifikáns legyen. A Rodgers meg az, akit már leírtak itt az elmúlt években, és mondták, hogy igen, azért megöregedett, megkopott, már a sérülések meg kicsit hátráltatják, meg elvették a kedvét a sporttól, ehhez képest ő meg így lentről jön fölfelé. Úgyhogy ez nekem mindig szimpatikusabb az ilyen sztori, de most, hogyha objektíven kérdezzük, hogy ki a legértékesebb játékos az NFL-ben, és ki, az nálam a Patrick Mahomes. De azért bízom benne, hogy most itt még lesz azért egy-két meccs a szezon végéig, hogy eddig Rodgers mondjuk, nem tudom, gurít egy 50 pontot a Bears ellen, meg mondjuk a Titans ellen tényleg jól játszik, és sikerül őket elverni, az nagy fegyvertény lenne.
Hát igen, itt abszolút szerintem szoros a csata, most Mahomes a favorit szerintem, igen. De az előző héten Rodgers mondtam, az előtti héten Mahomes, úgyhogy ez nálam folyamatosan változik.
Kicsit olyan, mint egy nehéz súlyú boxmeccs, hogy úgy mennek a pontok, és amikor már ugye két menettel a vége előtt vagy, akkor már úgy érzi mindenki, hogy most a pontozásban ki van elő. És most szerintem az az érzés, hogy most a pontozásban már a Mahomes van elő, több bírónál is, úgyhogy most kéne egy kiütés. Vagy nagyon meg kéne húzni ezt az utolsó két menetet, hogy legyen esélye a Mahomesnak. Vagy na, a Rodgersnek a Mahomes ellen.
Nekem lenne egy laikus kérdésem, hogy Derrick Henry becsúszhat?
Nem, Henry, ő nem francia.
Derrick Henry-re gondolsz?
Henry.
Azt hittem, hogy Thierry Henry dobott be a beszélgetésbe.
Én is. Thierry Henry.
Ezért mondta, hogy laikus kérdés, egy laikus így teszi fel ezt a kérdést. Tehát, hogy Derrick Henry befuthat még MVP-nek? Van rá esély?
Szinte semmi. Tehát aki nem irányító futók, azok nehezített pályán mennek mindig. Ahhoz tényleg úgy kell, hogy egész szezonban nagyon magas szinten játszani az irányító poszton, eltérő poszton. És a Henrynek lassan indult a szezonja.
Hát
a szezon első felében nem volt annyira domináns, mint most az elmúlt hetekben.
MVP címre szerintem sincsen esélye, de hogyha eléri mondjuk a 2000 yardos álomhatárt, akkor a év támadója címedíj az érdekes lehet, mert hogyha kettő ennyire jó irányító van, akkor sokszor az szokott lenni, hogy aki az MVP-t kapja, a másik fogja kapni mondjuk az év támadóját, de ott van Kelsey, ott van Devante Adams és Derrick Henry, és hogyha az egyikük el tudná vinni a díjat, szerintem az is nagy szó lenne ebben az esetben, hogy Rodgers meg Mahomes is ennyire jó. A következő kérdésünk a NFL-lel kapcsolatban, bejut-e a play-off-ba a Washington, és ott meddig menetelhet ezzel a védelemmel, hogyha egyáltalán nyernek a meccset? Márk, ez a te csoportod a Giants miatt, mit tippel? Washingtonnak van bármi esélye, vagy itt az NFC East-ben, aki bejut, az kalapkabát?
Persze, természetesen, aki akár bejut, de nem fog sok só tenni a rájátszásba, ezt garantálom. Nem szoktam tipsmixelni, de nem tenném meg.
Én se hiszem. Alex Smith csodában még bíznék, meg nagyon örülnék neki, hogyha Washington valami meglepetést tudna okozni, meg a védelem az tényleg valóban jól néz ki, tehát a realitás azt mutatja, hogy sok esélyük nem lenne, de hogyha NFC East-ben kell mondani egy csapatot, a Washington azért jobb meccsén egy szoros, izgalmas meccset tudna játszani, meg az elmúlt egy-két hétben Eagles is jól néz ki Hurts-el. A Giants-et azért én elengedném, nyerték zsinórban 4 meccset, de nagy volt a hype, de a legutóbbi...
Milyen hype volt nagy? Nem volt nagy a hype.
New Yorki hype.
Nem volt. Ez a jövő következő szezonra lehet jó, hogy akkor nem egy, nem tudom, 12-4-es szezonnal mennek neki a következő, vagy az off-seasonnek. Mindegy.
Még egy kérdésünk van a NFL-lel kapcsolatban. A Jazz helyében, ha 1/2 lesz, mert ugye most mérkőzés nyertek a Rams ellen valami hatalmas csoda folytán, és így, ha így marad az állás, akkor nem tudják Trevor Lawrence-t kihúzni, akit az elmúlt évtizedek legjobb prospekt irányítójának tartanak, és az a kérdés, hogyha 1/2 irányítót húznánk-e a Jets helyében, vagy támadó falat, és megtartanánk Darnoldot. Mi a véleményetek?
Ja, Erik? Hát én egyértelműen irányítót hoznék. Tehát, hogy itt még bízhatnak benne, hogy talán a Jacksonville véletlenül nyer egy meccset, kíváncsian várjuk, de ha nem, akkor vinni kell az irányítót.
Én is abszolút.
És azt mondom, hogy Justin Fields, azért ő ott van, nem lehet azért ő egy annyira rossz opció.
Nem, Justin Fields is egy nagyon-nagyon jó prospect, abszolút jó.
Hát
játszik,
igen, csak itt a nagy kérdés az a Lawrence, aki korszakos zseni úgy néz ki, és tényleg az egyik legjobb prospect itt hosszú évek után.
Lehet, hogy szerencséje lesz, és nem kerül a Jetsbe. Mivel járna jobban, vagy rosszabbul?
Hát ezt beszéltük a kérdési fényekben is, hogy igazából nagyon nagy különbség nincs. Tehát, hogy a Jacksonville-el sem jár sokkal jobban.
Annyi jobb az időjárás, azt mondtuk meg.
Időjárás jobb.
Hát mind a kettő vezetősi borzasztó.
Igen, tehát New York-i csapatokban nem olyan egyszerű helyt állni. Ez szerintem a legtöbb sportágra igaz.
Jó, jön a következő blokkunk, a NBA. Az első kérdésünk pedig az, hogy Giannis Antetokounmpo jó döntést hozott el, amikor aláírt a Milwaukee Buckshoz egy 5 éves szerződést. Márk, mi a véleményed?
Miért nem te válaszolod meg, Taki? Ez a te kérdésed. Hadd tegyem fel én a kérdést.
Oké.
Okay, szerintetek jó döntést hozott el Giannis Antetokounmpo, amikor aláírta a szerződési hosszabbítását a Milwaukee Buckshoz? Áron?
Nagyon köszönöm a kérdésedet, nem számítottam rá. Hát, mint a csapat szurkolója, én mindenképpen örülök, hogy Giannis Milwaukee-t választotta, tényleg egy szép történet, hogy draftolták, talán a 13. helyen bizalmas szavazott neki a csapat, kinevelték, felnevelték, sztárrá vált, és akkor nem lép le a csapattól. És Giannistól ez egy nagyon szimpatikus döntés, hogy bizalmas szavaz a csapatnak, persze ennek örülnek a szurkolók, mert hogyha elmegy Giannis, akkor itt azért eléggé nagy újjáépítkezés következett volna, meg nincsen túl sok draft pickünk, úgyhogy bőven szét kellett volna robbantani ezt a csapatot. Kis piacról beszélünk, úgyhogy Giannis nélkül nem lett volna olyan könnyű játékosokat odavinni, sokkal nehezebb dolga van egy Milwaukee-nak, mint mondjuk Los Angeles-i csapatoknak. Nem tudom, hogy Budenholzer mennyit fog fejlődni, és tud-e változtatni a játékán, hogyha az nem történik meg, akkor a Milwaukee-nak mindenképpen menesztenie kell, és bátran húzni kell egy másik edzőt. Szerintem amit tudtak, ők megtettek itt az off-season során, hogy egy jó csapatot építsenek Giannis köré. Giannis illik Milwaukee-ba, személyisége is szereti nagyon az egész város Giannis, úgyhogy szerintem jó döntést hozott, mert hogyha ott bajnoki címet tud nyerni, akkor ő lesz annak a vezére, a hőse, és nem fog senki megvádolni őt, mint mondjuk Durantet, vagy LeBron James-t, amikor ott hagyta Clevelandet, úgyhogy ez a történet így gyönyörű lehet, de nem vagyok benne biztos, hogy nem lett volna egy jobb opció Milwaukee-nál, mert esetleg elmegy Miami-ba, ahol láthatjuk, hogy a Polstra egy nagyon-nagyon jó edző, rengeteg tehetséges fiatal van Jimmy Butlerrel, egy elképesztő duót alkotnának, nagyon fizikális és mentálisan nagyon erős csapat lenne, akkor beszélték a Dallas-t, azért Doncsics-a, Porzingis-el is félelmetes európai csapat lenne, úgyhogy lehet, hogy ez a két csapat jobb választás lett volna a gyűrűk miatt Giannisnak, de ha a Legacy-t nézem, hogy hogyan alakulhat ez a történet, akkor a Milwaukee mindenképpen egy jó választás. Hát meglátjuk, hogy hosszú távon mi jön ki ebből, nem vagyok benne biztos, hogy összejön a bajnoki cím, de így azért a Milwaukee-nak a playoff esélyei a következő 5 éven mindenképpen biztosítva vannak.
Én, Én még annyit hozzátennék, hogy maga a liga szempontjából is ez egy nagyon jó üzenetet hordoz, hogy, hogy kitartotta a csapatánál, tehát nem hagyta ott Milwaukee-t, mint annó LeBron James Clevelandet, és ment el Miami-ba összehozni egy nagy triót, hanem maradt, és valamit le akar tenni az asztalra. Szerintem ennek nagyon jó üzenete van, hogy tehát főleg most, ugye tavaly a járvány előtt volt egy botrány ugye Kínában, amikor ugye Hongkongba lázadtak, és nem szólaltak fel mellette, ezért rengeteg pénztől elesett az NBA, utána ugye tudjuk a Covid-járvány is komoly pénzügyi hatása volt a ligára. Ez egy olyan üzenet lehet, hogy próbálják szerethetőbbé tenni a ligát, tehát hogy próbálják, nyilván nem biztos, hogy ez benne volt a döntésben, de az üzenete az egésznek ez lehet, hogy egy olyan ligát akarnak létrehozni, ami szerethető. Tehát hogyha ezek a nagy nevek ilyen könnyedén jönnek, mennek, mint ugye tavaly előtt Kevin Durant, vagy tavaly, az nem jó fényt vetne a ligára. Így kicsit úgy tudnak így a csapatok erősödni, egy ilyen kis csapat is úgymond, mint a Milwaukee, megerősödni és egy MVP-t oda kötni. Ez szerintem nagyon jó üzenettel rendelkezik.
Az üzenet az jó szerintem is, csak nem tudom, hogy a célját eléri ezzel a liga. Mert a ligának szerintem azért az alapvetően, főleg a Michael Jordan éra óta, az kulcsfontosság, hogy legyen sztárjátékosa. És a Jordan-féle Bulls az azért tudott egy ilyen sztárt kitermelni, mint a Jordan, mert megnyertek 6 bajnoki címet. Most, hogyha Milwaukee-ban erre nem lesz esélye Jannisnak, akkor az szerintem az nem a ligának a céljait fogja szolgálni, mert a ligának az a jó, hogyha világsztárok vannak. És egy LeBron James, még azzal együtt is, hogy utazgat, meg most a Lakers-el nyertek bajnoki címet, az a ligának jobban mutat, mert mutatja, hogy ilyenekkora világsztárok vannak, akik már sportágakon átívelő világsztárok. És nekik ezt kell mutatni. És én egy kicsit, én örülök neki alapvetően, hogy a Giannis maradt Milwaukee-ban.
Pont magadat igazolod azzal, hogy van egy arcod, és van hozzá társítani tudsz egy csapatot. Hogyha van egy arcod, aki jobbra-balra megy, akkor nem nagyon tudod hova tenni.
De
van
ez a franchise-nak lehet, hogy
van egy
célja, de a ligának
tudod,
nem.
Hogy a Bucks az egy jó erős csapat. Tehát így össze tudod rakni, mint annó a Jordant és a Chicago-t.
Hát, hogyha nyernek bajnokságot, de ha nem nyernek bajnokságot 3 évig, akkor bukta az egész. És most ezt vállalta be szerintem a Giannis. Emberileg nagyon szimpatikus, és nagyon egyetértek vele. Csak a liga szempontjából a ligának nem az a cél, hogy legyenek ilyen egy franchise-os játékosaik, szupersztárik.
Változik a liga is, szerintem, mert régen abszolút mondjuk franchise-orientált volt, most pedig játékos-orientált, és ebben megyünk át, ez egy új irány talán, de mégis mennyire szerethető az, hogy amikor Curry összevonható a Golden State-tel, Lillard összevonható a Portland-del, nagyon sokan szeretik, semleges szurkolók is szurkolnak nekik, és talán közelebb kerül hozzánk LeBron.
Igen, csak a most semlegeseket mondasz. Persze, csak most semleges szurkolókat mondasz, de ezek úgy semleges szurkolók, hogy ezek semleges NBA-t néző szurkolók. A ligának meg az a célja, hogy bevonjon olyan szurkolókat, olyan nézőket, akik nem néznek amúgy NBA-t, viszont hallanak akkor a szupersztárról, aki miatt elkezdenek NBA-t nézni. És ehhez viszont kell az, hogy a Giannis az címeket nyerjen, hogy be tudja vonni. Mert most én nagyon bírom az NBA-t, meg mindent, de azért a nézettsége az még messze marad az NFL-től.
Így van, de az nem fél kétség, hogy simán rájátszásban lesznek, és valószínűleg idén az MVP címért fog menni. Ugye a díjak ott vannak Antetokounmpo mellett, de tényleg a bajnoksághoz meg egy kicsi plusz kell. Most szerintem egy tök jó csavartak a csapaton, hogy kicsit kiveszik a kezéből a labdát, és Ruhai Holiday kezébe teszik át, ezzel is mentálisan kicsit termentesítik magát Janniszt. Szerintem én nagyon kíváncsi vagyok tényleg, ahogy mi lesz ebből az idei évből, Milwaukee-ban.
Ja, én is, ezt mondom, ezt azzal együtt mondom, hogy én szurkolok ennek a projektnek, meg remélem, hogy be fog jönni, csak ahhoz nálam nagyon kéne az, hogy a Milwaukee kitörjön ebből a vidéki franchise image-ből, hogy a
világ pont ez a lépés élén... amivel ezen át tudnak rendülni.
Mint... Igen, csak hogy itt beszéltünk már csapatépítésekről az előző évben is, és nem egy olyan csapatépítés van, vagy volt, mint mit tudom én, Miami-ban, vagy Philadelphia.
Igen, ugyan, de azt tegyük hozzá, hogy hasonlítjuk nagyon James-el, de az ő esete teljesen más volt, ő 1-1 érkezett a ligába, Giannis meg mit a második körben valahogy kihalázták, vagy talán az első kör végén, nem is tudom pontosan.
1-13 volt.
Ja.
Tehát nem olyan kimagasló húzással jutott a ligába, hanem ott szépen elkezdte felépíteni a karrierjét. Tehát, hogy valahogy visszaad annak a franchise-nek, annak a közösségnek, ahogy szokták mondani.
Ez nem is kérdés. Ez a része nekem nem kérdés. Nekem az a... Csak amit mondtál, én arra reflektáltam, hogy szerintem a ligának egyébként pont az lenne a célja, hogy globális világsztárok kerüljenek ki az NBA-ből. Ami az átlag ember is így csettint, hogy fú, hallottál arról, hogy Giannis Antetokounmpo, mint mondjuk a Lewis Hamilton a Forma 1-ben, aki megkerülhetetlen.
Valahol igen, de ugye tudjuk, hogy Antetokounmpót Európában nagyon szeretik. Tehát az európai emberek mentalitása a sportban valószínűleg a lojalitással köthető össze, amikor itt van egy Totti, egy Del Piero, egy Giggs, egy Raúl, akkor valahogy így tudják elképzelni a tökéletes sportolót, hogy lojális. Ezzel ezt a nimbuszát kicsit lerombolnád az európaiak között, és valahogy ezt így megerősödött, de ez már nagyon sok hipotetikus feltételezésen alapul. A lényeg az, hogy szerintem ennek nagyon jó üzenete van, és ez tök jó, hogy ez
így alapul.
Tök jó, hogy keleten maradt, kelet továbbra is erős, Miami-val, Milwaukee-val, Bostonnal, nem még Philadelphia is fölnő idénre. Tehát New Yorkról ne is beszéljünk.
Brooklyn.
New York Knicksről, ugye. Kíváncsi vagyok.
Top, nagyon. Meglátjuk.
Hát igen, meg szerintem Giannis egy olyan mentalitású játékos, aki győzni akar, bajnoki címeket akar szerezni, és a következő 2-3 évben látja, hogy ez nem működik a Bucksnál, el tudom képzelni, hogy akkor cserét kér, és akkor elveszti a bizalmát, úgyhogy szerintem most bizalmat szavazott a csapatnak, de ez nem lesz végtelen hosszú, ő bajnoki címet akar nyerni a Bucks-szal, de az nem jön össze, akkor lehet, hogy előbb-utóbb azt fog nyerni nála, hogy akkor menjek el, és bajnoki címeket akarok nyerni, mert az látszik, hogy után veszíteni, és sokáig ezt nem fogja bírni.
Igen, reméljük nem jut egy kriszpos szerep neki.
Igen.
Ugye nála volt az, hogy Torontóban nagyon istenítették, és végül be kellett állni a harmadik egedűsként Miami-ba, és akkor tudott csak bajnoki címet nyerni.
Reméljük ennek tudjuk neki. Ja.
Hát neki összejött, de nem úgy, ahogy elsősorban elképzelte.
Jó, azért tehetségben más a Chris Bosh.
Tudom, csak hogy a C2.
Na. Ja. Még egy kérdésünk van Giannisszal kapcsolatban. Valaki le tudja majd taszítani őt az MVP trónról, és ki lesz az, kit vártok az MVP cím legnagyobb esélyesének, vagy akár láttok-e valami meglepetést, Erik?
Hát ha folytatja ezt a tempót Giannis, és a fejlődésére gondolok, akkor szerintem nem. De egyébként én Anthony Davis-re leszek kíváncsi jövőre. Már? Szóval, hogy ő nagyon, a playoffban nagyon megmutatta, hogy egy mennyire egy domináns játékos. Védekezésben is, támadásban is. Elképesztő. Annyi, hogyha a következő szezonja neki az lesz, hogy egy kicsit a LeBron árnyékából ki tud bújni, és nem ő lesz az, akit a LeBron idehozott Los Angelesből, nyerünk egy bajnoki címet, akkor szerintem van erre esélye.
Lehet. Most tud kompenzálni LeBron a tavalyi évért, hogy nagyon sokat segített neki Anthony, most ő segíthet neki abban, hogy elnyeri az MVP címet, mert valljuk be, LeBron már nagyon idős, nem biztos, hogy annyi percet tud majd játszani, mint mondjuk Anthony Davis, és valószínűleg kevesebb pontot is fog hozni. Ugye az MVP címnél mindig perdöntő, hogy a keleten vagy nyugaton az első kettőbe jusson a csapat, tehát valószínűleg egy olyan csapatból fog kikerülni az MVP, amelyik végig ott lesz a csoport győzelemért, és hogyha a Dallas ilyen csapat lesz idén, akkor szerintem Doncic az nagy várományosa lehet az MVP címnek. Egyébként kicsit bízom benne, hogy Luka megnyeri az MVP díjat.
Igen, én is Luka Doncsicsot írtam föl. Ahogy fejlődött az első évéről a második évére, elképesztő volt, és hogyha ezt a tendencia megmarad, akkor abszolút már tavaly már csiripelték azt, hogy akkor MVP meg lehet neki, és hogyha tényleg a Dallas is előrébb lép, Doncsics is tud még egy picit, akkor valóban reális esélye lehet.
Akit még ne írjunk le, tehát aki még nagy meglepetést okozhat, meglepetést, hát egy zseniális játékosról beszélünk, az Kevin Durant. Ha ők nagyon jó szezont futnak a Netszel, akkor még ő is simán oda csaphat az asztalra. Aki egyébként meg csalódás volt hogy mondjam, ősz folyamán ugye nyár helyett most össze volt a szünet, az nekem James Harden. Abszolút.
Engedjük el a kezét.
Ugye tavaly mindenki őt várt a fő MVP díjasnak, ugye small ball-t játszottak egész évben, most meg szétrobbantották a csapatot, de ő valahogy ott maradt, ki tudja, mi lesz ebből.
Akkor az adásunk végén van pár off-topic kérdésünk, ilyen villámkérdések, az első pedig, szoktatok-e fifázni? Balázs?
Nem. Formányozni szoktam.
Mi más? Választ kaphatunk volna. Erik?
Hát így, hogy szoktunk, az erős, de most karácsonykor biztos játszunk majd egy pár meccset a Márkkal.
Márk?
Hát igen, szoktam Erikkel is játszani, de mostanában kipróbáltam a foot verziót, meg a Pro Clubs-ot is, az elég izgi volt.
Én régebben játszottam.
És te játszok ki? Bocsi, te szoktál?
Régebben játszottam sokat.
Nem infantilis amúgy a fifázni?
Fifázni? Jó kikapcsolás, jó érzés.
Jó.
Meg nekem ezek a ilyen sportjátékok gyerekként, meg néha most is ilyen kicsit ilyen álomvilág, hogy megkapod azt, amit úgy el szerettél volna érni, de soha nem kapod meg, és ilyen álomvilágban elragadtatod, hogy megcsináltad magad játékosként, és akkor játszott a bármelyik csapatba.
Komolyan mondom, a Pro Clubs-ot kipróbáltam, az olyan, hogy egyszerre akár 11 játékos játszott 11 játékos ellen, és mindenkinek van egy fix pozíciója. Kicsit olyan volt, mint hogy a Szent Pál 2-be fociztam volna magammal, és adtam volna a gólpasszokat, meg adtam volna el a labdákat, legyünk őszinték. Kicsit visszajött ez az adrenalin, ami a meccs közben tud kialakulni az emberben, úgyhogy az jó érzés volt.
Ezt kipróbálna mindenképp. Mostanában azért nem szoktam annyit játszani. Kezd felnőni az ember, fogy az idő, de néha-néha még be szoktam kapcsolni, és akkor kikapcsolásként jó szokott lenni. Következő kérdésünk rendkívül komoly. Igaz-e a hír, hogy Balázs szerződteti a Ferrari?
Erről még nem mondhatok semmit. Nem, mert sajnos nem.
Mert túl magas vagy, ezt már megállapítottuk itt az adásban.
Hát nem feltétlenül pilótának, hát, feltétlenül szakértőnek is.
Binotto helyére.
Sajtós
igen,
is lehet.
Sajtóztán.
Vízhordó.
Piáros.
Mondom, hogy Binotto helyére.
Vízhordó egyben a lajra.
Igen, hát ez nem igaz.
Nem hiszem el. Úgyis most Mattia Binotto a héten kért bocsánatot a szurkolóktól, úgyhogy szerintem ide átvenni az ő helyét.
No.
Támogatom. Utolsó kérdésünk. Tessék?
Na. Semmi, mondjad.
Utolsó kérdésünk pedig. Mi adja a töretlen lelkesedést a műsorhoz? Erik, téd a megtiszteltetés válaszolni.
Hát nyilvánvalóan a sport szeretete. Az közös mindannyiunkban. Meg tényleg, én szeretem ezt csinálni. Jó buli. Nézzük a sportot, beszélgetünk róla. Meg szerintem a Covid alatt ez egy plusz dolog, hogy szerencsére a sportokat nem lőtték le, és meg lehet követni. Van egy olyan... Amikor az ember megnéz egy meccset, nyilván, hogyha lelátókat mutatják, akkor nem ugyanaz a hangulat, de ha egy pár percre az ember el tud feledkezni erről a vírusról, és egy meccshez feletteti vele azt a borzalmas állapotot, ami most...
Gondoljunk csak az izlandi elleni LB kiutásra.
Igen. Tehát, hogy ez azért ez most szerintem nagyon sok ember lelkének jól jön ezekben a hónapokban. Nyilván a fontos dolgok azok fontosabbak, De néha az ember lelkének jól esik az, hogy egy pár perccel kicsit meg tud feledkezni a világ problémáiról, és egy ilyen egyszerű labdajáték az le tudja kötni a figyelmét.
Mint az NFL?
Mint az NFL, vagy mint az európai foci. Vagy a száguldó cirkuszt is mondhatnám.
Az egy labdajáték, nem, Erik?
Én nem tudom, én nem nézem.
Abszolút, meg én fanatikus módon rengeteg sportot szeretem, és az plusz abszolút. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy beszélhetünk róla, elmondhatjuk a véleményünket egy nagyon jó csapatban, társaságban. Ez hétről hétre nagy élmény, úgyhogy én abszolút nagyon élveztem az idei évet veletek, srácok, úgyhogy nekem ez minden évben nagy élmény. Én is, és bízom benne, hogy a következő szezonban is csináljuk.
Én amúgy azért is szerettem, mert rengeteget lehet egymástól tanulni, tehát hogy milyen szélárnyék kell a Ferrari-nak, vagy például, hogy Zidane mekkora koponya, vagy beszéltünk Szelehajáról, tehát itt mindig lehet tanulni minden adásban valamit tőletek, ez szerintem tök jó, meg az is jó, hogy normálisan lehet vitatkozni, meg egymás szavába vágni, anélkül, hogy megsértődnénk a másikra.
Ebben jók vagyunk, az biztos.
Igen, meg
azért... valamiben első a Tribün, mint ahogy most láthatjátok, hogy Balázs szavába vágtam, igen. Egymás szavába vágásába, nagyon jók vagyunk.
Igen, meg azért ezt ne felejtsük el, hogy azért az is visz minket előre, hogy azért van potenciál abban, hogy tényleg, tehát hogy nem csak a hallgatók, vagy hát inkább azt mondanám, nem csak mi élvezzük, talán a hallgatóink is, és próbálunk minél jobban mi is fejlődni, még többet adni, így is vagyunk, és így is készülünk a 21-es évre is, amiben tényleg kövessetek figyelemmel minket, hiszen tényleg nagyon sok tervünk van, és célunk, amit meg szeretnénk valósítani, ami majd itt a téli szünetben fog körvonalazódni, aztán majd hirtelen elétek tárjuk, és akkor, hát és akkor lesz nagy tűzijáték.
Tök jó. Amúgy tényleg vannak tervek, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is.
Így van, meg az idei szezonban is létrejött a szélárnyék, a keddesti fények a Tribün mellé, úgyhogy abszolút igyekszünk minél inkább növekedni, és minél aktívabbak lenni, és szeretném megköszönni a rádió vezetőinek is a lehetőséget, hogy bizalmat szavaztak, és továbbra se lőtték le a műsorunkat, és hallgatottak
szépen.
Hallgatók hétről hétre. Köszönjük azoknak is, akik Spotify-on követtek minket, vagy Instagramon, Facebookon most nem tudtok, de majd bízunk benne, hogy fogtok tudni. Hamarosan ezen is dolgozunk, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük azt, hogy ilyen aktívan részt vesztek a közösség életébe, és köszönjük a technikusoknak is, akik hétről hétre segítenek nekünk összevágni az anyagot, és segítik a munkákat, és egyben Balázs, neked is köszönjük, mert nagyon-nagyon sok technikai dolgot viszel a hátadon, úgyhogy hatalmas taps.
A Kammer Joninak is megköszönhetjük szerintem név szerint is. Meg Balázs, van még valaki, aki neked szokott segíteni?
Hát maximum Oszlányi Zsoltot is Kammer Jonatán mellett ki lehet emelni, igazából a többi már csak a Tribün csapata.
Még egy valakit ne felejtsünk el, a Csabalabenyeni.
Ja, tényleg. Van egy ötödik tagunk, aki úgy néha előjön az árnyékból, és megmutatja magát, hogy éppen jó a Milan, vagy a Tottenham, vagy Zlatan éppen nagyon
villog. Vagy a Seahawks.
Utána meg elbúj, vagy a Seahawks. Igen, utána pedig elbúj egy pár hónapra, évre.
De lehet, hogy jövő étel itt lesz a...
Igen.
Nagy díj kiosztó ünnepség.
Gulyás Petit se felejtsük el, ugye az olasz foci híreivel érkezik minden órában a közösségi felületeken hozzánk, úgyhogy neki sokat köszönhetünk.
Igen, a csoportban nagyon aktív más.
Ha Milánról van a hír, akkor arra első között hallunk.
Igen, meg
hogyha várral valami probléma van arról is.
Így van, mint ahogy ezt most is írta a csoportba, búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Jövő héten még találkozunk egy Tribün gálával, és kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok!
Így van, kellemes ünnepeket!
Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok. Jó rádiózást!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.